A nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt és Urunk áldását, kegyelmét kívánom mindenkinek az életére. A mai alkalommal egyetlen igeverset szeretnék idézni, Esdrás könyvének a 7. részéből a 10. verset, Esdrás könyve 7. rész 10. versét, amely így hangzik: Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és előírásokat. Éppen 70 esztendeje annak, hogy 1949-ben a Skóciától észak-nyugatra lévő Hebridákon elindult a nagy ébredés. Ennek a történetéről azt tudjuk, hogy két nagyon idős testvérnő szívére helyezte Isten az ő lelke által, hogy kezdjenek imádkozni, Peggy és Christine Smith. 80 év fölött voltak már mind a ketten, egyikőjük vak volt, a másik pedig súlyos izületi betegségben szenvedett. Nem tudtak járni még az Isten tiszteletekre sem, de az indítatásra nap, mint nap imádkoztak azért, hogy a gyülekezetük, vagy éppen a környékben lévő gyülekezetek megújuljanak. Mert érzékelhető volt egyfajta elközömbösödés, elvilágiasodás, egy helyben topogás, rutinszerű vallásos megnyilvánulás ezekben a közösségekben. És évek során imádkoztak, és nem történt semmi egy ideig. Azt az igét kapták, ami Ézsaiás könyvének a 44. részében, a 3. versben olvasható: mert vizet árasztok a szomjas földre, és patakokat a száraz tájra, mondta Isten, és bátorította őket, hogy folytassák a könyörgést. Vagy azt a kijelentést kapták, hogy legyen evangelizáció gyülekezetükben, és Duncan Campbell evangélistát hívják meg erre az alkalomra. És így is történt. Az első este, amikor elhangzott az igehirdetés, vagy még hangzott az igehirdetés, amit a hallgatók nagy része ismert, hiszen bibliaolvasó, igét hallgató, gyülekezeti tagok ültek ott a padokban. De most valahogy másképpen szólt, most az Isten lelke által, az Isten igéje erővel és hatalommal megérintette a szíveket, átjárta őket. Egy presbiter a mellette ülő felé fordult, és azt mondta, tűz szállt a gyülekezetre. És még azon az Isten tiszteleten, és annak a végén voltak, akik bűneiket vallották meg, letérdeltek, és az Úr bocsánatát kérték. Mások új elhatározásra jutottak, hogy életüket sokkal jobban odaszentelik Istennek a szolgálatára. És amikor véget ért az alkalom, még sokáig ott beszélgettek a templomban. Majd a templom előtt éjfélben nyúlóan, és minden este újra és újra és újra így történt. És átjárta a közösséget a megújulás, az ébredés. A következő napokban, hetekben, hónapokban újra és újra tovább gyűrűzött ennek a hatása, és újabb gyülekezetek, újabb testvérek, sőt kívülvalók újultak meg és tértek meg. A halászok alig várták, hogy végre kikössenek a csónakjaikkal és induljanak az Isten tiszteletre. A bányászok alig várták, hogy vége legyen a műszaknak és jöjjenek föl, hogy megvallják bűneiket, hogy kegyelmet kérnek, hogy odaszállják szolgálatra az Istennek a szívüket. Amikor találkoztak reggel egymással, az emberek azt kérdezték, hogy szólt hozzád már ma az Úr? Találkoztál már ma Istennel? Csodálatos dolog, amikor ilyen ébredés van. Az egyház történelem során több ilyen eseményről tudunk. Ilyen volt a reformáció is, és a reformátorok éppen azt mondták, akik nem nevezték magukat reformátoroknak, sem a reformációt reformációnak, mert azt mondták, hogy mi az evangéliumot fedeztük föl újra, hogy mi az evangélium szolgái vagyunk. Azt mondták, hogy az evangélium hirdetői lettünk. Azt mondták, hogy az a mi küldetésünk, hogy arra hívjuk el a figyelmet, hogy szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás, hitünk és életünk zsinórmérték, és vissza kell térni a Szentíráshoz. És akkor, amikor ilyen rövid idő alatt ezrek térnek meg, vagy újulnak meg, ezt szoktuk ébredésnek nevezni. Isten lelkének szuverén munkája ez. De aztán évek, évtizedek jönnek, amikor éppen nincs ébredés. És akkor mi van? Akkor is szükség van a hívő életben a hűségre. Ahogy hallottuk a bevezetőben, hogy nekünk gyülekezeti tagoknak, hívő embereknek is újra és újra át kell gondolnunk, hogy hol is tartunk, kik vagyunk, hogy oda szenteljük és oda szálljuk magunkat. Amikor nincs ilyen idő, akkor is vissza kell térni a Bibliához. Akkor is igaz, hogy folyamatosan reformálódni kell. Nemrég emlékeztünk a reformáció ünnepén. Tóth Sándor lelki pásztor testvérem, mert ott lehettem a nagy templomban az ünnepi alkalommal, még szolgálhattunk is. Az ige hirdető pásztor Dániel, református lelki pásztor, Tiszán inneni főjegyző, arra irányította a figyelmét a hallgatóságnak, mindenkinek, akik ott volt, hogy vissza kell térni az élővizek forrásához. Amikor Ábrahám kiásta a kutakat, az ellenség betemette, és aztán Izsák újra kiásta ezeket a kutakat nekünk, ma is ugyanezt kell tenni. Mert ezt jelenti, hogy folyamatosan reformálódni, visszatérni, ami eldeformálódott, visszaalakítani a Bibliához. Joggal mondta Luther, hogy folyvást újra kezdem az új ember életét. Nap mint nap, újra és újra, mert nem lehet megélni a múltbeli hűségből, hitből, szeretetből. Nekem mai kapcsolatom kell, hogy legyen az Úrral. Ma kell halljam, hogy mit mondott, ma kell engedelmeskednem, ma kell az ő útján járnom. Egyszer kell igazán megtérni, ez a radikális változás, megtérés, újjászületés, és hogy mi valljuk a keresztséget, a bemerítés, ha megtörténik, akkor is ott kell legyen újra és újra az a gondolat, amit ugyancsak Luther mondott, hogy az életünk folyamatos keresztség. Mert mit jelent a keresztség? A bemerítés? Meghaltunk a bűnnek, és föltámadtunk egy új életre. Ennek kell történnie nap, mint nap. Tehát abban az időben is, amikor esetleg nincs ilyen látványos ébredés, de minden nap egy megújulás lehetősége nekünk, hívő embereknek, éppen azért, hogy éljük meg, és legyünk só és világosság, és vállaljuk föl mi is, hirdessük, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Krisztus érdeméért van üdvösség. Mindebben azt látjuk, hogy döntő szerepe van a Szentírásnak, a Bibliának, az igének, a Szent Lélek által áthatott igének, és az imádságnak is. De most azért említem az igét, azért említem a Bibliát, azért említem a Szentírást, mert a mai vasárnap Biblia vasárnap. Több mint 100 évvel ezelőtt, 1904-ben tartottak ünnepségeket Magyarországon, mert megemlékeztek arról a protestáns egyházak, hogy azt megelőző 100 évvel, 1804-ben alakult meg a brit és külföldi Biblia társulat. És ez a Biblia társulat sok-sok országban, sok-sok nyelvre lefordított Bibliát terjesztett, és ezáltal nagyon sokakhoz jutott el, és juthatott el Istennek az üzenete. Magyarországon is egészen 1948-ig vagy 49-ig a brit és külföldi Biblia társulat által jutottak el a Bibliák. A baptista misszióban is fontos szerepe volt Biblia terjesztőknek, Biblia árusoknak. Rottmeier János, aki az első közé tartozott a baptista misszió megindításában, bibliárus volt. Meyer Henrik, aki az 1870-es években az új lendületet hozta a szolgálatából, és gyülekezetek sokasága alakult hazánkban, bibliárus volt. És ha említhetem, név szerint is kevésbé ismert Novák Antal neve, aki feleségével együtt szolgált és árusította a bibliákat. 2 év alatt több mint 45 ezer bibliát adtak el. Ennyi emberhez juttatva el a Szentírásnak az üzenetét. Mi nem úgy gondoljuk természetesen, hogy egyetlen vasárnap letudjuk a Biblia iránti felelősségünket, mint hogyha van háladó ünnepe egy évben egyszer, az nem azt jelenti, hogy egyszer vagyunk hálásak az évben, hiszen mindenért hálát adjatok, hiszen hálaadásotok legyen egyre bővölködőbb. A Szentírás, a Biblia, az előbb hallottuk az ébredési történetben, a nem ébredések idején való hűségben és folyamatos odaszállásban és megújulásban, a Bibliához való visszatérésben, annak való üzenetében való engedelmességben való járásban. Ez mindig arra utal, hogy nekünk a Biblia, a Szentírás ott van a kezünk ügyében, ott van a szívünkben annak az üzenete. Hát ilyen értelemben Biblia vasárnap, hogy most különösképpen is erre irányul a figyelmünk. A 1904-es ünnepség után alakultak ki aztán ezek a Biblia vasárnapok. Református egyházban a március első vasárnapja lett ez az evangélikusoknál a reformáció ünnephez legközelebbi októberi vasárnap, nálunk a baptista közösségben pedig november második vasárnapja, ami most van. És azt kell mondanunk ezzel kapcsolatban, hogyha bárkit megkérdeznék most itt, akik itt vagytok, hogy mi is a Biblia, vagy mi annak a jelentősége, akkor mindenki el tudná mondani, hogy a Biblia Isten üzenete hozzánk. Mindenki el tudná azt mondani, hogy Isten szólt általa hozzánk emberekhez. Mindenki el tudná mondani, hogy ez a görög szó többes számban azt jelenti, hogy könyvek, hiszen 66 könyvből áll a Biblia, és azt is, hogy Új és Új Szövetségből, és azt is, hogy több évszázadon keresztül születtek meg ezek a könyvek, és azt is, hogy ezt emberek írták, akiknek nem lett kikapcsolva a személyisége, hiszen a műveltség, a felkészültségük, az ismereteik alapján egy adott történelmi és társadalmi helyzetben írták meg és írták le az ezekben lévő üzeneteket, és mégis csodálatos egység van benne, és mégis csodálatosan áthat rajta Isten lelkének a munkája, hiszen Isten lelke ihlette őket. És Isten lelke, aki őket ihlette, annak idején élővé teszi újra és újra a mi napjainkban is, akkor, amikor kézbe vesszük, amikor olvassuk, amikor hallgatjuk az igehirdetéseket, amik a Biblián alapszanak. Magában a Bibliában is megtaláljuk, hogy e világ értelmes vizsgálata által is eljuthatna az ember Isten megismeréséig, vagy fölismeréséig, de ugyanakkor utána azt olvassuk, ami az egész ókori világra igaz volt, Pál apostol írta a római levél első részében, hogy értetlen szívük elsötétedett, és a teremtményt imádták a teremtő helyett. Valójában tehát minden nép vallása bálványimádás volt, a teremtmény imádat volt. Imádták a napot és a holdat istenként. Milyen forradalmi dolog a Bibliában azt olvasni, hogy a nap és a hold világító testek. Nem kell félni tőle, nem tőle függ az emberiség sorsa, nem istenek, akik bármit is tehetnének, vagy intéznének, mert van valaki, aki minden fölött áll, aki mindezt alkotta és teremtette, és aki szólt hozzánk. Később is ezt látjuk, hogy sok ember, vagy éppen nagy tudósok is eljutottak világ vizsgálata által arra, hogy lenni kell valakinek, hiszen erről beszél a teremtett világ. Hiszen valami módon ott van az emberben a transzcendens iránti vágy. Az a vágy, hogy szeretne boldog lenni, szeretne egy igaz életet, egy olyan életet, ami még a halálon is át az örökké valóságba vezethet. Amikor én iskolába jártam, akkor nekünk még azt tanították, hogy a tudomány ellentétben van a hittel. Öreg nénik hisznek, mennek a templomba, de a tudósok, iskolázottak, és különösen mi fiatalok, akik akkor voltunk, jártunk az iskolában, már ilyen dolgokat nem kell, hogy kövessünk, hiszen a természet, tudományok mindent kikutatnak. Hozzáteszem, hogy a tudomány ilyen irányú fejlődését a kereszténység járult hozzá nagy mértékben, hogy igenis lehet kutatni ezt a teremtett világot. Emlékszem, még általános iskolás koromban fizika tanár azt mondta, hogy gyerekek, ez még a 60-as években volt, Gagarin, a szovjet űrhajós járt a világűrben. Nem találkozott Istennel, hát nincs Isten. Mint hogyha a mikroszkóppal, vagy távcsővel, vagy űrhajóval lehetne Isten lényét kutatni, nincs az a tudományos eszköz, amivel ő megmérhető lenne, elérhető lenne, éppen azért is jelentette ki magát. De az az igazság, hogy éppen úgy áll a dolog, hogy nagyon-nagyon sok tudós hívő volt. Vagy éppen azért, mert fölismerte, hogy lenni kell valakinek, és aztán a Bibliából megtudta azt is, hogy ki az, ki ő, aki teremtette a világot, vagy már eleve hívőként kezdte kutatni a teremtett világnak a szépségeit. Lomonoszovról sose hallottam annak idején, hogy hívő ember lett volna, akiről a Moszkvai Egyetemet elnevezték, de ő a következőket írta. A teremtő az emberi fajnak két könyvet adott. Az egyikben fenségét jelentette ki, a másikban akaratát. Az első a látható világ, melyet ő úgy teremtett, hogy az ember szemlélve az ő teremtésében uralkodó nagyságot, szépséget és harmóniát felismerhesse Isten minden hatóságát. A második könyv a Szentírás, mert mindenképpen szükség volt arra, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy kijelentse magát, hogy kinyilatkoztassa üzenetét. Newton, a világ egyik legnagyobb fizikusa volt, azt írta, a kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg, ez legnagyobb felismerésem. Na de ki ez a mindenek fölött való lény? Augustin Louis Cauchy, matematikus, csillagász és fizikus írja, én keresztény vagyok, ami azt jelenti, hogy hiszek Krisztus istenségében, épp úgy, mint Tycho de Brahe, Kopernikus, Descartes, Newton, Leibniz, Pascal, mint a múlt valamennyi nagy csillagásza és matematikusa, miből kiderül, hogy Newton is hívő volt, mert ő is a Biblia alapján eljutott arra, mint az idézett szerzője, hogy Jézus Krisztus az Isten fia eljött erre a világra. És én hiszek az Istennek, az örökkévalónak, az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy örök igaz Istennek, hogy igen, ő elküldte az ő fiát, mert ez a lényege mindennek, és ebben az értelemben juthat valaki igazán üdvözítő hitre. Nem elég azt tudni, hogy lehetett, vagy van egy nagy lény, aki megteremtette a világot, hanem hogy megismerem őt, hogy kicsoda ő, mert kijelentette magát, és aztán kapcsolatba is kerülök vele, mert fölismerem, hogy az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban fordult hozzánk, feléd és felém. Thomas Forsyth Torrance, kiemelkedő jelentőségű protestáns teológus, 20. század egyik legjelentősebb keresztény gondolkodója, aki több könyvet írt a hit és a természettudomány kapcsolatáról, következőket írja. Isten fogalma alatt újra felfedeztük a világegyetem esetleges természetét és annak nyitott szövedékű rendjét, amelyek együttesen túlmutatnak önmagukon, értelmünknek az Isten igéjében való transzcendens forrására és alapjára. Ez az igaz ige, aki Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és megváltónkban testé lett. És akkor most hadd merészkedjek odáig, hogy azt mondjam, hogy tulajdonképpen, ahogy Kierkegaard a nagy filozófus írja, amikor kézbe veszed a Bibliát és olvasod, akkor úgy olvasd, mintha egy szerelmes levelet olvasnál. Mert nem holt betűkkel találkozol, hanem egy dobogó szívvel, aki szeret téged. Mert ővele találkozol az örökkévaló Istennel, aki örökkévaló szeretettel szeret, mert szenvedélyesen keresi az elveszetteket. Mindannyian azok voltunk, és keresett bennünket, hogy megmentsen. És még nagyon sokan vannak, akik elveszettek, akiket szeretne megtalálni és megmenteni. Úgy olvasd, mint egy szerelmes levelet. És egészen odáig elmehetünk, hogy Isten tulajdonképpen is szava Jézus Krisztus. Hogy tulajdonképpen az ő keresésének a csúcspontja az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia emberré lett, hogy meghaljon a kereszten, hogy megváltson bennünket bűneinkből. Hogy tulajdonképpen, ha őt kivennénk a Bibliából, minden összeomlana. Hogy ezért kell az Új Szövetség felől nézni az Ószövetséget, és ezért kell az egész Bibliát az Úr Jézus személye felől nézni, mert ő benne és ő általa teremtetett minden. És nincs más név, aki által volna üdvösségünk, csak az ő neve. És meg fog hajolni minden térd, mennyelké, földelké és föld alattiaké, és mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, mert minden nép fölé emelte, azért, mert engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, mert ha nem lenne igaz, akkor mindannyian elvesznénk, nyomorult bűneinkben a kárhozatra jutnánk. Ezért Jézus Krisztus tulajdonképpeni szava Istennek hozzánk, de ő könyvet nem írt, és hogy végül is ki ő, azt is onnan tudjuk meg a Bibliából, ahogy az ószövetségi proféciák már szólnak róla, és az új szövetségi leírások megörökítik mindennek az igazságát. De összességében azt kell mondanunk, hogy a Bibliában azt tudjuk meg, hogy kicsoda Isten. Mint Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromságban egy igaz Isten. Az örökkévaló, a mindenható, a mindenütt jelenvaló, a mindig jelenlévő, a szent igaz, aki a szeretet. És sorolhatnám tovább. Mindig hozzátéve, hogy is, Mert ha mi be tudnánk fogni Isten, nagyobbak lennénk, mint ő. Ezért kellett kijelentse magát, hiszen mi emberi erővel nem tudtunk volna hozzájutni. Nem tudtuk volna meg, hogy valójában ki is ő. Annyi minden hazugságot terjesztett el a hazugság atya. De ő kijelentette magát, és a Szentírásban jelentette ki. És ilyen módon megismerhetjük őt, mert megismerve, ami a Bibliában van, és igaznak tartva, és ha rátesszük az életünket, megbízunk ő benne, és amit mondott, ez az üdvözítő hit. Mert ugye ez vezet az, hogy elfogadjuk személyes megváltónak az Úr Jézust. Mert erről van szó, utána azt mondja meg a Biblia, hogy kinek lát minket Isten. Azt mondja Luther, hogy rendkívül keserű nekünk gőgös, önző, önistenítő, Isten nélkül boldogulni akaró embereknek fölismerni azt, hogy én elveszett, nyomorult, bűnös vagyok. Ezt fölismerni nekünk, hogy elveszett, nyomorult, bűnösök vagyunk. Mert végső soron látni kell azt, hogy Isten szemében halottak vagyunk, bűneink miatt. De a Biblia harmadik nagy üzenete az, hogy hogyan találkozhatunk Istennel. Hogyan kerülhetünk mi a Szent Isten színe elé, ha ő nem tud és nem is teheti, hogy bűnnel kiegyezzen. Ha mégis hogy lehet? Úgy lehet, hogy Jézus Krisztus bűnné és átokká lett értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne. Hogy a Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, a szívünkbe költözik, elfogadjuk őt, akkor mi oda járulhatunk, akkor kegyelmet kapunk, örök életet. Kicsoda Isten, hogy lát minket, és hogyan találhatjuk meg őt, hogyan kerülhetünk kapcsolatba vele. A legfontosabb közösség ez, ami meghatározza az életünket, az ő vele való közösség. Nincs ennél fontosabb. És végül, ami hívő életünket jellemző, hogy hogyan járjunk az ő útjain. Hogyan járjunk a megszentelődésben. Hiszen a reformátorok, amikor fölismerték, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Jézus érdemében, nem mondták azt, hogy egyébként meg nem kell jót cselekedni. A korabeli egyház azt tanította, a római katolikus egyház, hogy jó, Jézus Krisztus is, a kereszt is, meg minden, de azért még kellenek az érdemszerző jó cselekedetek. És ha neked nincs elég, akkor vegyél búcsú cédulát, vagy bűnbocsátó cédulát. Nem közvetlenül arról volt szó, hogy vegyél ezáltal pénzen bűnbocsátot, hanem hogy vedd meg ezáltal a szentek fölös jó cselekedeteit, majd az egyház átirányít neked, és ezzel meg lesz neked is, vagy a elhalt, már meghalt szeretteidnek, az elegendő jó tett az üdvösséghez. De nincs emberi jóság érdem, ami bármi módon is oda hozható lenne az Isten szín előtt, egyedül Jézus Krisztus érdeméért, az ő vére törölt el a bűneinket. De aztán ebből az következik, hogy mi nagyon nagy hűséggel, engedelmességgel, háladással és szeretettel jövünk, hogy járjunk az Isten útjain, hogy járjunk az ő igéje szerint, hogy legyen az életünk ige szerinti élet, hogy járjunk azokban a jó tettekben, amiket Isten elkészített. Nem azért, mert ezek üdvösségszerzők, hanem mondani szoktuk üdvösségjelzők. Igenis, ott van a negyedik üzenet, hogyan járhatunk az ő útján, és hogyan élhetjük meg a szent életet. Azért volt nagyon fontos a Bibliát lefordítani, ahogy már Luther lefordított a németre annak idején, vagy Károlyi Gáspár és munkatársai magyarra, hogy eljusson az emberekhez, hogy mindenki a maga nyelvén olvashassa. Azért hirdették aztán az emberek nyelvén, akik akkor nem értették a latin misét, de már értették a német igehirdetést Németországban, a német fejedelmességekben, vagy Magyarországon a magyar igehirdetést. És ma is így van, szólt Isten, és hallhatod a saját nyelveden. Hangzik az ige hirdetés, az ige üzenetének tolmácsolása. Kézbe veheted a Bibliát, és olvashatod. Károlyi Gáspár, a nagy Biblia fordító írta, azért nem csak azt templomban hallgassátok azt, mit mondunk, hanem mikor otthon vagytok, és a Szentírást olvassátok. Vagyis ez nem egy baptista hagyomány, hogy testvérek, nálunk az a hagyomány, hogy olvasjuk minden nap, hanem alapvető fontosságú, hogy hallgassuk az igehirdetést, itt vagyunk most vasárnap, vagy egy hétközi alkalmon, vagy beszélgetünk egy bibliakörön erről, de nap mint nap otthon is táplálkozzunk, hogy erősödjünk, de nem csak azért, hogy ismeretünk legyen, hanem hogy ige szerinti élet legyen. Azt is hozzá kell tennem, persze, ez most csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az első reformátori hitvallások egyike Magyarországon a tarca, a tordai hitvallás, kimondta, hogy az eklézsiában, vagyis a gyülekezetben nem mindenkinek joga hirdetni az igét, csak akik erre elhivattak, mi is ezt valljuk. Az azonban mindenki hivatott, hogy olvassa és éljen az ige szerint, és ezáltal legyen ilyen módon is életvévé szavaival Krisztus üzenetének közvetítője, személynek a közvetítője. Amit Ezsrástól idéztem, arra szeretnék most kitérni. Ezsrás és Nehémiás idején volt egy nagy ébredés, amikor a fogságból visszatértek, és fölépítették a templomot, majd a jeruzsálemi falakat, és aztán az ige olvasása nyomán, és tanítása nyomán a nép között egy nagy lelki megújulás történt. Érdemes lesz ezt is egyszer megvizsgálni, hogy annak milyen üzenetei vannak például hozzánk, közvetlenül mint gyülekezethez, vagy gyülekezeti tagokhoz, vagy éppen a gyülekezet vezetőihez, hogy annak az ébredésnek ott, amikor ez ott történt, mi volt a jelentőség, és most a mi számunkra mi az üzenet. De ez majd lehet egy következő alkalommal sorra került. Most annyit emelnék ki ebből, hogy Esdrásról úgy olvassuk, hogy szívből törekedett arra, hogy kutassa az írásokat. Tehát ő odaszánta magát arra, hogy olvassa és kutassa Isten igének az üzenetét. Példát ad nekünk ebben. Olvassuk, kutassuk, tanulmányozzuk egyénileg, kis csoportban, a gyülekezetben, hogy megismerjük, igaznak tartsuk, rátegyük az életünket és megéljük. De nem csak ez van ebben, hanem amit most utóbb mondtam, hogy nem csak olvasta, kutattam, arra is törekedett, hogy teljesítse az Úr törvényét, hogy úgy is éljen. Igaz, hogy Pál apostol ír arról, hogy ő annak is örül, ha valakik színből hirdetik az igazságot, tehát ha jót hirdetnek ugyan, de színből, az is jó, mert terjed az Isten igéje. De hát sokkal jobb, ha valaki szívből hirdeti, meggyőződéssel hirdeti. Ő maga is aszerint akar élni, nincs tökéletes hívő, de azért az kiderül egy hívő ember, hogy egy gyülekezet életében, hogy mi a tendencia, hogy ott Isten igéje hat, hogy ott az munkálkodik a Szentlélek az ige által. Ez lehet érzékelni a gyülekezet légkörén. Lehet érzékelni a megnyilvánulásokon, a szolgálaton keresztül, a személyes életedben ugyanígy. Lehet, hogy vannak megbotlások, gyengeségek, amiből föl lehet és föl kell állni bűnbánattal, és tovább menni az Úrtól vett erővel, mert tökéletesség a mennyben lesz. De azért az, hogy valaki szívből keresi az Isten akaratát, és törekszik azt megélni, hogy a helyén legyen, szolgálatában és életútján haladjon előre, ez azért ez kitűnik, és Ezsrás életéből ez tűnt ki. És amikor ez őrán nézve igaz volt, akkor jön az, hogy tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és előírásokat, tehát ő nem úgy tanított, hogy ahogy szokták mondani, hogy aki tudja, csinálja, aki nem, az megtanítja, hanem hogy ő úgy tanított, hogy meg is élte, amit tanított. Ő azt ismerte, amit tanított. Ő azt hitte, amit tanított, amit továbbadott. Éppen olvashatunk majd annál az ébredésnél arról, hogy Ezsrás hogyan adja ezt tovább és tanítja a népet, ahogy halad szakaszról szakaszra a Szentírásban, a Bibliában. Most, hogy erre mondjak egy érdekes példát, Székely Éva, olimpiai bajnok, írja az önéletrajzában, hogy amikor a II. Világháborúnak vége lett, akkor nézett az ablakból, a lakások ablakából ki az utcára, és azt látta, hogy az emberek harmonikákat visznek. És aztán azt is felfedezte, hogy tőlük nem messze volt egy német raktár, de ugye a német hadsereg már elvonulván ott hagyott, és az emberek, amit ott találtak, vittek. És azt mondja, az én harmonikámat elvették a nyilasok, pedig nagyon szerettem azon játszani, és hogy eldöntöttem, hogy elmegyek én is, hozok egy harmonikát. Úgyis mindenki viszi, hát akkor én is hozok onnan egyet. Így is történt. És amikor hazaértem, elkezdtem játszani, még édesanyám sírt is halva azokat a dalokat, énekeket, és akkor édesapám megkérdezte, hogy honnan van ez a harmonika. Hát mondtam, hogy onnan hoztam abba a raktárból, onnan mindenki hozza. vidd vissza, mondta. Hát de hát mindenki ezt csinálja. Vidd vissza, mert ez nem a miénk és nem a tied. De nem akartam visszavinni. És akkor az édesapám megfogta a kezemet, 18 éves voltam, írja a Székely Éva, ugye aztán Helsinkiben olimpiai bajnok lett, megfogta a kezemet, és vitt odáig a harmonikával a raktárig. De hát elviszi valaki más, mondtam, nem baj, az az ő felelőssége. Letettem, alig nem telt el egy-két perc, már jött valaki, felkapta és elvitte. De édesapám szavai és példája olyan hatással volt rám, hogy soha többet nem szegtem meg a 8. parancsolatot. Ismeri, éli és tanítja. Sok példát tudnék hozni ilyet az egyházunk történetéből, lelkipásztorok, gyülekezeti, egyszerű gyülekezeti tagok életéből is, hogy megismerték az igét, hozzászabták az életüket, azt adták tovább, azt hirdették, és az hogyan hatott. Hogyan hatott azokra, akik ezt hallották, akik ezt látták, így láthatja egy gyermek a szülei életén keresztül. Vagy a gyülekezetben itt lévő hallgatóság, hallgatók, akik még nem tértek meg, mégis megtalálhatja őket Isten azáltal, hogy hallják az igét, mert az ige hallásból van, a hallás pedig Isten igé, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igé által, de látják a ti életeteket, akik itt szolgáltok, és az is hatással van. Hatással van. És ugyanúgy a hívők egymásra nézve abban a tekintetben, hogy bátorítólag látjuk egymás harcait, küzdelmeit, odaszánását, megújulását, és ez hat. Mert azt olvasjuk Ezsdrástól, hogy olvasta, kutatta, megélte és tanította. Hát én kívánom azt, hogy a mai Biblia vasárnap is legyen ilyen hatással, ilyen üzenettel, hogy nap mint nap szabjuk magunkat az igéhez, újuljunk meg, szánjuk oda magunkat Isten szolgálatára, és legyen nyilvánvaló az, hogy ige szerinti az életünk. Amen.